Kedves gyermekek és tanuló ifjúság, szeretnélek benneteket először megszólítani. Figyeltelek benneteket itt a héten, egy-két csoportba be is tudtam menni, és nézhettem a hozzászólásaitokat, viselkedéseteket, és láthattam az ifjúságot is, amint elmélyülten figyelték a tanítóikat, és komoly kérdésekről beszélgettetek. Nagyon szeretünk köztetek lenni feleségemmel együtt, sokat forgolódunk gyerekek között, ifjúság között, és őszinte szeretettel tekintünk rátok, és amikor gondolkodtunk azon, hogy vajon milyen helyzetben vagytok ti ebben a világban, gyerekek és fiatalok, imádkoztam a Jóistenhez, hogy mutassa meg ezt, hogy hogyan lehetne nektek ezt megvilágítani, hogy mi a ti állapototok, helyzetetek ebben a világban. És egy képet mutatott. Ez a kép azt ábrázolta, hogy egy meredek tengerparti sziklaszirten állt egy férfi, egy ilyen kiugró meredélyen, bekötött szemmel. Gyerekek, amikor bementem hozzátok, akkor láttam, hogy olyan játékot is játszottatok, hogy bekötöttétek a szemeteket, és próbáltátok egymást felismerni, és valamilyen irányba menni. Hát nehéz volt, ugye? És ez a férfi ott állt ezen a sziklapárkányon, egy keskeny út vezetett csak a biztos száraz földre ki, de ő nem tudta, hogy merre menjen. És ott, a biztos parton, vagy körülötte, sok ember állt, vagy 10-15-en, és kiáltottak neki. Jobbra menj, balra menj, előre, hátra, nem arra, erre. És nem tudta, hogy mit tegyen. Vajon hogyan juthatna ki a biztos partra ez az ember? Sokféle hang volt ott. Azt kiáltották, gyere, nézd meg ezt a filmet! Gyere, hallgasd ezt a zenét! Gyere, internetezz egy kicsit! Gyere, ilyen és ilyen játékkal játsz! Vagy gyere, másoknak törjünk az orra alá borsot! Vagy a szüleink iránt legyünk engedetlenek, mert jobban vonz a szívünk mi ahhoz, hogy ne tegyük meg azt, amit ők kérnek. És így tovább. Ugye ezek most jelképek, amiket mondtam. Különféle kiáltások hangzanak felétek, hogy mit tegyetek és mit ne tegyetek. Engedelmesek legyetek, vagy ne legyetek engedelmesek. Nagyon jól mondjátok. De majd a következő kérdésem az lenne, hogy honnan tudjátok, hogy engedelmesnek kell lenni? Honnan lehet ezt kitalálni, hogy melyik irányt kell követni? Jobbra, balra, előre, hátra? Forgolódjunk? Egy helybe topogjunk? Vagy mit csináljunk? Ki szabja meg ezt? Kire figyeljünk? Mert ugye a bekötött férfi nem lát senki, csak hall. És kinek higgyen? Egyik azt mondja, hogy erre, a másik, hogy arra. És az életével játszik. Ha rossz helyre lép, leesik és meghal. Szétzúzza magát. És ebből azt értettem meg, hogy életveszélyes helyzetben vagytok. Gyerekek és ifjúság. Életveszélyes helyzetben. És a világ kiált felétek ezer csatornán keresztül, tévé, rádió, videó, internet, barátok, iskola, programok, reklámok, boltok, áruk, és mit mondjak még. Ez az út, ezen járjatok, kiáltják. És hogyan tudjátok eldönteni, hogy vajon mi a helyes? Gondolkodtatok-e már ezen? Hát egy hang van, ami a biztos utat mutatja. Vajon melyik lehet az a hang, és hogyan lehet felismerni? Ami életmentő. Ami elvezet a biztos partra, ahol megmenekülhetünk, ahol megmenekülhettek. És nagyon szeretném, ha emlékeznétek erre a képre, bizony ebben a világban mindannyiótok életveszélyben vagytok. A világ magával akar benneteket ragadni óvodában, iskolában, középiskolában, egyetemen. Újra és újra látjuk és halljuk, beszélünk kollégákkal, tanárkollégákkal, beszélünk fiatalokkal, gyerekekkel, döbbenetes tapasztalatokkal szembesülünk. Nem túlzok, ha azt mondom, hogy életveszélyben, még fokozhatnám, üdvösségveszélyben vagytok. És egyetlen hang van, amire ha figyeltek, akkor biztos úton kimehettek a veszélyből. És ez a hang az Isten hangja. Ez a hang a Biblia hangja. Ez a hang azt kiáltja felétek, ez az út, ezen járjatok, ha jobbra és balra elhajolnátok, mondja Ézsaiás könyve 30. fejezetében a 21. vers. És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted, ez az út, ezen járjatok. Itt ezen a héten hallottátok az Isten hangját, elővettétek a Bibliát, hallottátok az útbaigazítást nehéz kérdésekben. Mi az igazság? Hogyan viszonyuljunk embertársainkhoz, önmagunkhoz? Hogyan küzdjük le a nehézségeket, hogyan éljünk győzelmes életet? Hogyan tudjunk ellent mondani? Hogyan lehetünk olyan elfűek és bátrak, mint ahogy ez a katona is volt, amelyik filmet ajánlottam, hogy gyötörték, kínozták, este, amikor imádkozott, akkor a katonák a bakancsaikat a fejéhez dobták, megrugdosták és megfenyegették, hogy meg fogunk ölni, ha frontra kerülünk, mert elviselhetetlen számunkra, hogy te elvszerűen élsz. És ő tudta, ha egyszer beadja a derekát, ha egyszer beleegyezik abba, hogy azt tegye, amit ők mondják, akkor elveszett. De nem adta be, mert volt valaki, aki segített neki. Volt valaki, aki vezérelte és erőt adott neki, és nektek is van ilyen valaki, Jézus Krisztus. És az ő igéje. Hogyha gyerekek, fiatalok, szeretnélek benneteket bátorítani, hogyha visszamentek az életbe, mert itt a táborban egy védett helyzetben vagytok. De ha visszamentek az életbe, az utcába, az otthonba, a faluba, a városba, akkor bizony kiáltó hangokat fogtok hallani, és nektek döntenetek kell mindig, hogy melyik utat választjátok. És a Jóisten arra bátorít benneteket, hogy ha biztosan ki akartok jutni a védett helyre, tovább folytatom az üdvösségre, akkor az ő hangját kell követni. És csodálatos igék vannak a Bibliában gyerekekről, és az ifjakról is, akik meggyőzték a gonoszt, akiket nem vakította meg a világ, és erősek voltak az Úrban. Én is ezt kívánom nektek, hogy legyetek erősek az Úrban. Nem számít, hogy hány évesek vagytok, nem számít, hogy kicsi gyermekek vagytok, vagy óvodások, általános iskolások, középiskolások, vagy főiskolások. Teljesen mindegy, a helyes utat az Isten igéje jelöli ki, és ezen juthattok biztosan révbe. Köszönöm a figyelmeteket. Kedves táborozók! Az életmód kérdésekhez szorosan kapcsolódik egy nagyon fontos téma, a megbocsátás. A gyógyító megbocsátás. Számtalanszor tapasztaltam az életben, járva emberek között, családokat látogatva, hogy nagyon sokan neheztelnek embertársaikra, családtagjaikra. Sőt, vannak olyan helyzetek, hogy egyesek évtizedekig, sőt, életük végéig megszakítják valakivel, egy családtaggal vagy rokonnal a kapcsolatot, mert megsértették őket. Megbántották őket. A neheztelés és a sértődöttség általános jelenség. No, de a gyerekeket sem kell félteni, és az ifjakat sem, ugye? Bizony látom köztetek is gyakran, hogy megsértődtök, bár nálatok sokszor nagyon gyorsan lezajlódik a folyamat, és pár perc múlva már el is felejtettétek. Ez nagyon jó, hogy így van, de vannak esetek, amikor bizony elhúzódik ez, sőt konzerválódik, és az életünkre rányomja a bélyegét egy sértődöttség érzés, ami párosul kritikával. Ugye azt kritizáljuk és azt bántjuk, aki nem tetszik nekünk, aki valamivel megbántott bennünket, és emiatt egy neheztelés, egy rossz érzés van bennünk irányában. Ha az Isten igéjéhez fordulunk, és kérlek benneteket, Máté evangélium a 6. fejezeténél nyissuk meg a Bibliánkat, akkor láthatjuk ott az igében, hogy Jézus Krisztus, amikor elmondta a mi atyánkot, és benne azt a kérést is megfogalmazta, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, akkor az imádság után visszatért még erre a kérésre, és a következőt mondta a 14. és 15. versben. Ezt olvassuk el közösen, tehát a Máté evangélium a 6. fejezet 14. 15. verse, mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. A megbocsátás üdvösségkérdés. A neheztelés üdvösségkérdés. És azt mondja Jézus, ha nem bocsátjuk meg embertársainknak a vétkeiket, ő sem bocsáthat meg nekünk. És emiatt elveszíthetjük az üdvösségünket, mert a bűneink bennünk maradnak. Tehát rendkívül fontos gondolkodnunk arról a kérdésről, hogy mi a megbocsátás. Miért neheztelünk? Milyen törvényszerűsége van a neheztelésnek és a haragnak mások irányában, és mi a szabadítás útja? Ezeket a kérdéseket fel kell vetnünk, mert különben elveszíthetjük az örök életet, tanítja a Biblia. Számtalanszor megfigyelhettük emberek között járva, házassággondozó heteket tartva, illetve mi is voltunk ilyen heteken, hogy elmondták házaspárok, elmondták szerelmesek, elmondták barátok, hogy bizony időnként rájuk telepedik a neheztelés, mint egy por a bútorokra, és elködösíti az emberi kapcsolatokat. És ez a neheztelés, ez a megbántottság érzés, ez úgy az emberi kapcsolatokat, a beszédmodort befolyásolja. És ennek az eredménye az, hogy ha valakit megbántunk, akkor ő megbántódik, a megbántottságból ő is megbánt bennünket, utána mi is megbántódunk, és ismét visszabántunk. És beindul egy ilyen ördögi kör, és aztán egyik házaspár azt mondta már éppen, hogy mi már félváról is csak bántottuk egymást. Nem tudunk jó szót szólni egymáshoz. Állandóan célzásokat tettünk a másikra, gúnyos megjegyzéseket tettünk még mások előtt is, és bizony úgy éreztük, hogy valami közénk nőtt. Nem tudunk szeretetben együtt lenni a neheztelés és a harag miatt. Hova vezetnek ezek? Egyre érzékenyebbé váltak egymás iránt, egyre sértődékenyebbé, és ennek következtében a látásmódjuk elhomályosult, egymástól távolra kerültek, Istentől is eltávolodtak, és önmagukkal szemben is egy furcsa idegenség érzés hatotta át a lelküket. Tehát a megbántottságnak egy természetes következménye az, hogy haragot vált ki belőlünk, és ez a harag és az indulat sokféleképpen mutathatja meg önmagát, például úgy is, hogy nyílt agresszióval visszatámadunk. Visszamondunk a másiknak valamit, ez a legkönnyebb, ugye? Megsértenek bennünket, viszont sértünk. És felgerjed a harag, és egy agresszív cselekedetben levezetődik. Lehet ez mozdulat, szó, gesztus, egy tekintet, egy elrohanás, sokféle formában megnyilvánulhat, vagy pedig nyelünk egy nagyot, és ez a keserű megbántottság érzés ott ragad a torkunkon, az egész lényünket áthatja, és eltörjük magunkban ezt a furcsa sértődöttség érzést. Káin is így viselkedett, amikor megharagudott Ábelre, mert az ő áldozatát elfogadta az Úr, tudni, hogy a bűneit rendezte le, és ezáltal Isten elfogadhatta a bárány áldozatot, viszont Káin nem rendezte le a bűnét, és megmaradt benne. És amikor ezt tudatosította magában, akkor a keserűség, a harag felnövekedett benne. És elfojtódott, aztán később ugye tudjuk, hogy milyen cselekedetben robbant ki. Ez az elfojtás sem a megoldás, de valóságos jelenség a megbántottságnál. Ráül az emberre, a lényére ez a megbántottság érzés. Gondolom nem kell bemutatni, mi magunkon is tapasztalhattuk, illetve másokon is látjuk. Tóth Árpád is átélte, egyik versében mondja ezt, magam vagyok nagyon, kicsordul a könnyem hagyon, viaszos vászon az asztalomon, farigcsálok lomhán egy dalon, sápat, szánalmas figura én, s magam vagyok a föld kerekén. Hogy kerül a költő a viaszos vásznas asztalra? Hol van viaszos vászon egy otthonban? A konyhában. Hogy került a konyhába? Azt mondja, hogy magam vagyok nagyon, kicsordul a könnyem hagyon. Tehát minden bizonnyal valami neheztelés vagy konfliktusba került a feleségével, kivonult a konyhába, és mivel költő volt, még egy jó alkalom volt arra, hogy verset is írjon róla, a haragról, a neheztelésről, erről a furcsa, kesernyés érzésről, farigcsárok lomhán egy dalon, sápadt, szánalmas figura, és figyeljük meg a dolog lényegét, mit mond, hogy ki? Én. S magam vagyok a föld kerekén. Tehát a neheztelés és a harag elszigetelte a házastársától, és ennek eredményeképpen ott marad benne a harag. Hova vezet ez? Sok esetben gyűlöletté alakul át. Sok esetben tetlegessé. és Káin esetében akár gyilkosságá. Újra és újra figyelmeztet bennünket a Biblia, hogy ne engedjük, hogy a keserűség gyökere felnövekedjék bennünk. Ezt valahogy ki kell írtani, el kell távolítani, de hogyan? Hova vezet ez? A megbántottságnak van következménye az emberen nézve, és van üzenete a másik társ felé, hogyha bennünket megbántanak, akkor azt üzenik ezáltal, legyen az gyermek, szülő, barát, házastárs, teljesen mindegy, hogy nem vagy jó. Társ, barát, gyermek, szülő, stb. Nem vagy jó. És ez az ember, amikor megsértődik, akkor ebből mit von le? Hát, ha nem vagyok jó, ha nem felelek meg, ha nem jó, amit csinálok, akkor nem csinálom. Az inaktivitás, háttérbe húzódok. Hát akkor nem csinálom. És ha az ember azt mondja magában, majd meglátjátok, hogy nélkülem, hogy mennek a dolgok. És annál mélyebben megdöbben az ember, amikor kiderül, hogy nélküle is mennek a dolgok. Emiatt még jobban megsértődik. Hát nincs is rám szükség, mondja magában az ember. Még jobban visszavonul, könnyen a depresszióba esik, a fölöslegesség érzése hatja át, és aki ezen nem tud felülemelkedni, bizony akár még az öngyilkosságig is eljuthat. Vannak ilyen esetek. Aztán van olyan megoldás is az emberi világban, hogy amikor megbántanak bennünket, akkor viszont bántunk, és lessük, hogy a másik mit mond, és amikor feldobja a labdát, gyorsan leütjük, pingpongozunk egymással, és versenyzünk, hogy ki tud ügyesebben, gúnyosabban, célra vezetőbben valami megjegyzést tenni a másikra, hogy győztesen kerekedjünk ki a problémából. Aztán van olyan eset is, amikor úgy próbálunk viselkedni, hogy már szeretnénk a másik felé lépni ugyan, szeretnénk valahogy rendezni ezt az áldatlan helyzetet, szeretnénk a másik felé kimutatni a szeretetünket, de azt mondjuk, hogy először tegye meg ő. Lépjen ő. Ha nem teszi, én sem teszem. Inkább magamat is megbüntetem, ha másikat bánthatom. Ugye szokták nevezni öngyilkos merényletnek, az Al-Qaida módszer. Inkább magamat is felrobbantom, csak a másnak kárt okozzak. Ez is egy általános jelenség. Az ember a maga nyomorúságos, tehetetlen helyzetében sokszor ezzel az eszközzel él. Na de hova vezet ez? A megbántottság érzése sokszor az ember számára annyira elviselhetetlen, hogy próbálja valahogy kiegyensúlyozni, elmenekülni, kompenzálni, és nagyon sok ember ilyenkor kezd el valamihez oda nyúlni, valami szert keres. Lehet ez bármilyen fizikai, vegyi szer is, lehet ez tévé, lehet ez internet, lehet ez olvasás, lehet ez valami menekülés, zenehallgatás. És az ember egész lényét abba az irányba próbálja terelni, hogy a valós, reális helyzet elől meneküljön. Egy irreális világba. A világunk erről szól, álomvilágunkon teremtünk azért, hogy elmeneküljünk oda, mert elviselhetetlen a valóság. Hogy engem nem tudnak elfogadni, vagy én nem tudok mást elfogadni, hogy neheztelek, vagy megsértettek, vagy én sértek. És az ember inkább kikapcsolja a gondolkodását, és képes éjjeleken keresztül tévét nézni, vagy valamit tenni, hogy elmeneküljön a valóság elől. De hova vezet ez? Vajon mi a megoldás? Ez volt a diagnózis, de most nézzük meg, hogy a megbántottságot, a sértődöttséget hogyan tudjuk rendezni. Mit tanít a Biblia erről? Vágjunk vissza? Folytsuk el? Egyik sem jó megoldás. Akkor mit tegyünk? A legelső és legfontosabb az, amit a Biblia tanít erről, hogy ne tűrjük el azt, hogyha tapasztaljuk magunkban a neheztelés és a harag érzését, de ne is tagadjuk le, ha már van. Ne hazudjunk önmagunknak. Legyünk őszinték. Ha érezzük a szívünk mélyén, hogy valakire neheztelünk, hogy valakit megbántottunk, vagy mi megbántottunk, akkor ezt mondjuk ki. Ha lehetne másnak. Ha lehetne valami harmadik személynek. Hogy megbántott az illető, ezt és ezt tette velem. Persze természetesen van olyan helyzet, amikor segítséget kérhetünk már valakitől, amikor már nem tudtuk megoldani a helyzetet, de alapvetően nem ez az első elindulási mód. A Biblia azt tanítja, hogy vigyük Isten elé ezt a problémát. Nevezzük néven, és mondjuk ki neki, Uram, haragszom. Megsértettek. Ez nekem nagyon rosszul esett. Nekem ezt és ezt mondták. Nem vagyok jó. Nem jól csinálom. És ez nagyon mélyen belém szakadt ez a horog. Ott megakadt, és nem tudok tőle szabadulni. Ránézek a másikra, és mindig ezt érzem. Ez szörnyű érzés. És nem tudok szabadulni, mintha fogoly lennék. Uram, könyörülj rajtam. Nem akarok így viselkedni, nem szeretném ezt tenni, és mégis itt van bennem. Tehát ami nagyon fontos, hogy ismerjük el, hogy haragszunk. ismerjük el, hogy neheztelünk, és vigyük a Jóisten színe elé, és valljuk ezt be bűnnek, mert ez bűn. Beleestünk. Lehet, hogy oda sodort a helyzet, a természetünk, nem uralkodtunk, nem volt szoros kapcsolatunk a Teremtővel, mondjuk ki, nevezzük névvel, Uram, vétkeztem, bocsáss meg. Halljuk, amit mondtam? Megbocsátás. Bocsáss meg. És Isten megbocsát? Vár, halogat? Nem halogat. Egyetlen egy dolog van, amire Isten azonnal válaszol. A gutaütött meggyógyításánál, akik ott voltak a szombatiskolán, hallhatták, a bűnbánatra Isten azonnal válaszol, és megbocsát nekünk. Ennek következménye pedig, hogy leveszi rólunk a bűneink terhét. És a mi csoportunkban beszélgettünk arról, hogy ha leveszi a bűneink terhét, Istennek ez nem elég, a tulajdonadó kegyelme még ezen túl is megmutatkozik, mert mit tesz? Pontosan annak a bűnnek az ellentétét adja a szívünkbe, az Isten szeretetét. És ha nekünk megbocsátott, ez a megbocsátás részesít bennünket abban az isteni kegyelemben, hogy mi is meg tudunk bocsátani. Adja nékünk Krisztus jellemét, ruháját. A tékozó fiú példázatánál, akik beszélgettetek erről, biztosan láttátok, hallottátok ott a példázatban, hogy az atya a legszebb ruhát adta a fiúnak. Ez a legszebb ruha nem más, mint Isten jelleme, mint Krisztus jelleme. Ez a hitáltali megigazulás. Hitáltal részesülhetünk abban a hatalmas ajándékban, amit mi esetünkben most nevezünk megbocsátásnak. És Isten ezt kimunkálja bennünk. És attól kezdve, miután elnyertük Isten gyógyító kegyelmét, mi is gyakorolhatjuk embertársaink felé. És Isten elindít a szívünkben egy másfajta látásmódot, a bántó ember iránt, az ellenségünk iránt, ha úgy tetszik, akire neheztelünk, a szeretetet, a megközelítést, az elfogadást, a megbékélés szándékát, az, hogy elé megyünk, hogy éreztetjük vele, hogy nem haragszunk. Sőt, kimondjuk, ne haragudj, nehezteltem rád, nem volt helyes. Meg kell értenem, amit mondasz. Nem szabad így viselkednem. És ezáltal az emberi szív megnyugszik, lecsendesedik. Leszakad róla a malomkő, ez a teher. Meg lehet beszélni a dolgokat. Ez is egy nagy gyógyerő. A kimondott probléma már félig megoldott probléma. Amikor néven nevezzük. A Biblia ismeri ezt a jelenséget, és jó néhány zsoltárban láthatjuk ezeket a megnyilvánulásokat, amikor a zsoltáros, akár Dávid, vagy akár más személy is haragszik. Sőt, nem akárkire, még Istenre is haragodtak emberek, például Jób, Jeremiás, haragudott Istenre is. És perelt az Istennel, kimondta, haragszom rád, Uram, megcsaltál. Olyan vagy, mint egy csalókavízű patak. Hát illik egy profétától ilyet mondani az Istennek? És mégis kimondta. Nem titkolta, de kinek mondta ki? Istennek. És Isten meghallgatta őt. Vagy Dávid, amikor az ellenségtől való menekülésben töltött, mint egy másfél évtizedet, Saullal kapcsolatban képzelhetjük, hogy milyen érzése lehetett, üldözte, gyötörte, kínoszta, halálra kereste, és hát miért? Semmiért, mert jót tett a népével. Mert legyőzte Góliátot. Felfoghatatlan dolog ez a 139. Zsoltárban, az 55. Zsoltárban, és más helyeken a Bibliában olvashatunk úgynevezett átok zsoltárokban olyan kifejezéseket, amelyek szinte megbotránkoztatóak, hogy miket mond az ellenségére. Uram, pusztítsd el, verd a sziklához, az életét olst ki, és mondja ezeket a súlyos szavakat, és sok embert ez annyira megbotránkoztat, hogy hát hogy mondhat ilyet egy Isten embere? Hát micsoda kegyetlenség ez? De figyeljük meg, kinek mondta? Az Istennek mondta el. Néven nevezte, ki mondta a haragját? És Isten meghallgatta, és figyeljük meg, hogyan viselkedett Dávid az ellenségével, Saullal. Többször megölhette volna. Kéz közel távolságban volt, fegyverrel a kezében, és Saul pedig védtelen. És ő azt mondta, nem emelem kezemet az Úr felkentjére. Az Úr tegyen igazságot közöttem és közötted. És az ellenségéért böjtölt és imádkozott. Honnan nyerte ezt a lelki erőt? Honnan volt benne az ellenség szeretet? Mert nem neheztett. Mert lerendezte Istennel, és Isten megbocsátott neki. És elnyerte azt a megbékéltető szándékot, azt a nyugalmat, sőt, amikor Saul meghalt, akkor gyászt rendelt el, sírt és könyörgött Istenhez. Mert nem ellenségkének tekintette őt, hanem szerencsétlen nyomorult embernek, aki a saját bűnének a csapdájában vesztegelt és elveszett. Tehát a Biblia beszél erről, hogy igen, ki kell mondanunk, néven kell neveznünk, nem szabad magunkban tartani, Istenhez kell vinni, lehetőleg ne embereknek ontsuk ki a haragunkat, ha pedig megtettük, akkor hát kérjünk azért is bocsánatot Istentől. Vigyük Istenhez, ő majd lecsendesíti a szívünket, megnyugtatja. Azt mondta Jézus, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetetek, akár a saját bűnötökkel is. És én megnyugosztalak titeket. Kedves táborozók, éljünk ezzel a hatalmas lehetőséggel, ezzel a kiváltsággal, mert ha nem tesszük meg, akkor elveszünk. Meg kell bocsátanunk embertársainknak. Na de hogyan? Hogyan működik a megbocsátás? Milyen törvényei vannak a megbocsátásnak? A Biblia erről is ír. Azt olvashatjuk az Efezusi levél 4. fejezetében, nyissuk meg itt a Bibliánkat, amint Pál apostol elmondja a 32. versben, talán még a 31-et is érdemes felolvasnunk, mert ez is nagyon szemléletesen elmondja az emberi természet állapotát, utána pedig a megoldást. A 31. vers a tényfeltárás. Milyenek vagyunk mi emberek? Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Hát ilyenek vagyunk mi. Felmérgedünk, fölgerjedünk, haragszunk, kimondjuk, lármázunk, kiabálunk, stb. Stb. De mi a megoldás? Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén, azaz megbocsátván egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett, azaz megbocsátott néktek. Hát kedves táborozók, íme itt a megoldás. Úgy kell megbocsátanunk másoknak, ahogy Krisztus bocsát meg nekünk. Na de ő hogyan bocsátott meg nekünk? Ez is kiderül a Bibliából. Az első például, ami kirajzolódik a Bibliából, hogy nincs feltételhez kötve. Jézus Krisztus úgy bocsátott meg nekünk már eleve az ő szeretetéből fakadóan, hogy nem mondta azt, hogy majd megbocsátok néked, ha különleges leszel, majd megbocsátok néked, ha megjavulsz, hanem ő lefizette a bűneink árát, még akkor, amikor mi bűnösök voltunk. Az igazi szeretet előre megbocsátó szeretet. Nem feltételekhez kötött szeretet. Gondoljuk meg, a világ megalapítása óta megöletett a bárány. Éltünk mi a világ megalapításakor? Nem éltünk. Isten előre lefizette nekünk a bűneink árát. Az igazi megbocsátás előre megbocsátó szeretet. Hallottunk egy történetet, és ez olvasható is a Walter Nietzsche a Gyógyító Megbocsátás című kis fizetében. Ez a történet, hogy a feleségével megegyeztek azzal kapcsolatban, hogy meg fognak egymásnak bocsátani, bármi történjék is az életükben, és egyszer a férfi Nietzsche ment el egy előadásra, de előtte összekapott a feleségével, vitatkoztak, végül haragjában odamondott valamit a feleségének, amivel megbántotta, aztán rácsapta az ajtót, és elment előadást tartani. Miről? A megbocsátásról. Akkor még nem voltak ilyen mobiltelefonok, és hát bevágta magát az autóba, elindult, dühösen, és bement egy alagútba, ugye azon a területen sok alagút van, és rádöbbent arra, hogy mit tett. Eszébe jutott, hogy miről tart előadást, és ő mit tett, és hát vissza akart fordulni, de hát már nem volt mód, mert lekéste volna az előadást, és ott a kocsiban megvallotta a Jóistennek a bűnét, és lerendezte. És eszébe jutott az, hogy milyen csodálatos dolog, hogy a feleségével már megegyeztek előre, hogy bármit tesz a másik, előre megbocsátanak. És ez annyira megnyugtatta. Hazament, és az első dolga volt, amikor belépett az ajtón, azt mondta, hogy kedvesem, lehetetlenül viselkedtem veled, amikor elmentem. Kérlek, bocsáss meg. A felesége azt mondta, igen, igen, de tudod, nem? És azt mondta, igen, tudom. Tehát ahogy Krisztus nekünk előre megbocsátott, a világ megalapítása óta megöletett a bárány, mi is határozzuk el a szívünkben, hogy bárki, aki megbánt bennünket, előre úgy készülünk fel, hogy nem fogunk neheztelni. Ezt kérjük az Istentől. Ez Krisztus jelleme, ez Krisztus ruhája. És ha mi látjuk magunkban a neheztelésre való hajlamot, bizony megvan mindannyiunkban. Kérjük a Jóistentől, hogy hatástalanítsa, érvénytelenítse ezt. És nem kell kiérdemelni. Jézus úgy bocsátott meg nekünk, hogy ingyen kegyelméből. Nem azt mondta a tékozló fiúnak az atya, jól van, fiam, majd 2 hétig szolgálj itt, és majd megnézem, hogy komoly dolog-e az, amit mondtál. Az atya nem mondott ilyet. Feltételekhez nem kötötte a szeretetét. Ingyen kegyelemből bocsát meg nekünk az Isten. Nem mondhatjuk embertársainknak, jó, megbocsátok, de tedd meg ezt, meg azt. Nem. Megbocsátok, de azért tartozol nekem ennyivel, meg ennyivel. Vagy tedd jóvá, amit tettél. Majd ha jóvá teszed, megbocsátok. Ilyet nem mondhatunk. Ha nem teszi jóvá, ha nem ad elég tételt, még ha jogunk lenne is rá, azt tanítja a Biblia, akkor is meg kell bocsátanunk. Nincs más lehetőségünk, hogyha az isteni kegyelemben szeretnénk részesülni. Amikor ezt a történetet hallottuk, akkor az egyik kedves vendégünk azt mondta, hogy jó, könnyű volt ennek az asszonynak, mert a férje legalább bocsánatot kér tőle, de az én férjem bezzeg tőlem soha nem kér bocsánatot. Akkor mit tegyek én? Ugye van ilyen eset is. És emlékszem rá, ott az egyik táborvezető azt mondta, önnek sincs más lehetősége, önnek is meg kell bocsátani. Akkor is, ha nem kérnek bocsánatot. Volt egy másik eset, egy asszony mondta, hát én megbocsátottam a sógoromnak, de nem tudom átlépni a küszöbét már 25 éve. És hát meg kellett neki világítani, hogy bizony akkor nem bocsátott meg. Az igazi szeretet, ugye hallottuk itt a szombatiskolán, amikor beszélgettünk, jóságos. Cselekvő szeretet. Érezteti, hogy megbocsátottam. És amikor ezt megértette az asszony, akkor azt mondta, hogy hát igen, az első dolgom lesz az, amikor hazamegyek, hogy elmegyek a sógoromhoz, és átlépem a küszöbét. És nem azt várom, hogy ő kérjen bocsánatot, hanem én fogok bocsánatot kérni, hogy nehezteltem. Ugye ez mit vált ki vajon a másikból? Ez már nem ránk tartozik. De sok olyan történetet mondhatnánk el, amikor a másik embertől bocsánatot kérünk, és az ő szívének a keménysége megolvad, és úgy érzi, hogy Hát akkor rendezzük ezt, és én is szeretnék bocsánatot kérni. Mert én is ezt tettem veled, és ezt tettem veled. De ha nem tenné meg, akkor is azt tanítja a Biblia, hogy mi tegyük meg. Tehát nem kell kiérdemelni, már előre kész van ez a megbocsátó kegyelme Istennek. És egy nagyon fontos szempont, amit szeretnék itt megvilágítani, nem emlegeti. Nem emlegetjük, hogy mit tettél ekkor, meg akkor. Nem hozzuk újra elő. Példabeszédek könyve is azt mondja, hogy aki ismételten előhoz egy dolgot, az elszakítja egymástól még a barátságosokat is. Ha valakinek megbocsátottunk, legyen az 2, 3, 4, 5, 10 éves sérelem, nem mondogassuk újra és újra, emlékszel a múltban, bezzeg, ezt meg ezt tetted. Még hogyha van eset, amikor valaki úgy emlegeti fel, hogy valami erényként akarja elmondani, hogy mi történt, de azért mégiscsak elmondja, hogy a másik mit tett. És ezáltal a társaság előtt megint csak befeketíti az illetőt, ugye? A Bibliából az rajzolódik ki, hogy Isten, Mikiás könyve 7. fejezetében olvashatjuk ezt, a tenger mélyébe veti a bűneinket. És emlékezés róla nem lesz, olvashatjuk Ezékiel könyve 18. fejezetében. De itt is vigyáznunk kell, mert ez a nem emlegetés nem azt jelenti, hogy el kell felejteni teljesen. Mi az Isten talán elfelejti? Nem felejti el a vétkeinket. Ugye van a Bibliában ez a híres példázat, Máté evangélium a 18. fejezetében, arról a szolgáról, aki 10 000 talentummal volt adós a gazdájának, a királyának, és amikor behívatta a gazdája, mondta, hogy fizess meg, amivel tartozol, azt mondta, hogy nem tudom megfizetni, adj haladékot, majd megfizetem később. Ez a gazda nagyvonalon elengedte neki ezt a tartozást, és amikor ő találkozott a saját szolgatársával, aki 100 dénárral volt adós irányában, akkor ő nem azt szerint járt el, ahogy vele a gazdája, hanem elkezdte nyomorgatni és szorongatni a másikat, és azt mondta, hogy börtönbe záratlak, ha nem fizeted meg nekem. Csak hogy érezzétek az arányokat, ez a 10 000 talentum több vagonnyi arany vagy ezüst, attól függ, milyen talentumról van szó. Ugye egy talentum úgy 43 kg körüli ezüst vagy arany, a 100 dénár pedig körülbelül 3 havi kereset. Az sem kevés, de azért a kettő közötti viszonylat felmérhetetlen. Érzékeltetve ezáltal számunkra érzékelteti a Biblia, hogy a mi adósságunk Isten felé megfizethetetlen. Minden cselekedetünk, szavunk és szándékunk, ami nem Isten szeretetéből fakadt, az bűn volt az életünkben. Ez a tartozás megfizethetetlen. És a gazda, ha kérjük tőle, és ha bevalljuk ezt a tartozásunkat, akkor ő megbocsátja, elengedi. Ilyen az Isten kegyelme. És ha nem azt szerint járunk el, mint ahogy velünk járt el a Teremtő Isten, hanem mi irgalmatlanok vagyunk, akkor visszahivatja a szolgát egy idő után, miután megijentették a szolgatársai, hogy mit tett a másik emberrel, és azt mondja, hogy nem azt szerint jártál el, ahogy én cselekedtem veled. Fizesd meg, amivel tartozol, az utolsó fillérig, és börtönbe záratja. Jelzi ezáltal, hogy bizony az ember elveszíti az üdvösségét. És mindezt miért mondtam el? Mert amikor kérdezte Péter Jézustól, hogy hányszor kell, Uram, megbocsátani az én embertársamnak, még 7-szer is? Jézus azt mondta, még 70-szer 7-szer is. És úgy mondja tovább itt az Máté Evangélium a 18. fejezetében, így zárja le Jézus a példázatot. Ekképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki az ő atyafiának az ő vétkeiket. Tehát ezért kell megbocsátanunk, ezért kell elengednünk a másik embernek a vétkünket, de egy nagyon fontos szempontot még ki kell emelnünk. Ha megbocsátunk valakinek valamit, ez nem jelenti azt, hogy a gonoszt el kell tűrnünk. Nem jelenti azt, hogy ezáltal mellevelet adunk az újabb gonoszságának az elkövetésére. Tehát ne keverjük a fogalmakat össze. A Biblia is ír arról, hogy adott esetben, hogyha valaki újra és újra megtesz valamit, nekünk újra és újra meg kell bocsátanunk, de van olyan eset, amikor ez a cselekedete az újra és újra az ő önzésében erősítené. Egy példát hagy említsek meg, egy asszonnyal a férje durván bánt, alkoholista volt, újra és újra megbántotta, megalázta, így éltek hosszú éveken keresztül. Az asszony gyülekezetbe járt, és Jóisten segítségét kérte, a helyzet mégsem változott, és egyszer a férfi részegen hazajött, durván bánt a feleségével, megalázta, és más egyéb csúnya dolgokat is tett vele, és ekkor a felesége eldöntötte, elhatározta, hogy tovább élj, hogy nem akar élni. Ez annyira megalázó ezt naponta átélni vele kapcsolatban ezt a szörnyűséget, hogy elköltözik. Reggel, amikor a férje kijózanodott, akkor oda ment hozzá, és azt mondta, elmegyek. A férje azt mondta, menj. Igen, de nem volt hová mennie. Nem volt lakása, nem volt pénze. Mit tett? Elment a gyülekezethez, elment a gyülekezet előjáróihoz, és elmondta a problémát. Ők mellé álltak, és elmentek a férfihez közösen, és elmondták neki, hogy mi nem fogadjuk el, ahogy te bánsz a feleségeddel, nem tűrjük tovább, és vett tudomásul, hogy mi megsegítjük a feleségedet, és egyikünk családjához költözik, és segítünk rajta. És ez a férfi azt mondta, hát én nem is gondoltam volna, hogy ezeknek a keresztényeknek van gerincük. Ugye, mert sokan azt gondolják, hogy azért, mert valaki keresztény, ezért mindent el kell tűrnie. A megalázhatásokat, a gyötréseket. És sokan összetévesztik a megbocsátást azzal, hogy hol a határ az eltűrésnek. Mert egy másik embert senkinek sincs joga megalázni. És azért, mert keresztény, belőle, bocsánat, ilyen felmosorongyot csinálni. Ugye? Igenis, joga van az embernek méltósággal élnie az életét, és megengedi a Biblia azt, hogy ilyenkor az ember eltávozzon és szabaduljon, az isteni kegyelemhez járuljon. Tehát tanítja a Biblia azt, hogy nem azonos a megbocsátás az eltűréssel. Ha valakiben az önzését erősítjük, hogyha kitartunk mellette a magatartásunkkal, akkor inkább bizony választani kell az eltávolodást. Szeretném még azt is megemlíteni, hogy ne tévesszük össze a megbocsátást akarati döntésként az érzelmi megnyilvánulásainkkal. Mert nagyon sokszor, amikor valakinek megbocsátunk, eldöntjük, akarjuk, elhatározzuk, hogy megbocsátunk, mert Krisztus is megbocsátott nekünk, az érzelmeink nem követik ezt a döntésünket. Így idézem Walter Nietzsche-től. A megbocsátás a mi esetünkben is azt jelenti, hogy tudatosan elhatározom, lemondok mindenfajta elégtételről, bosszúról és megtorlásról, és részemről a dolgot elintézetnek tekintem. Ha azután mégis felrémlik bennem az emlék, s ennek nyomán megint haragot, keserűséget érzek, akkor szabad és kell is ragaszkodnom ahhoz a tényhez, hogy már megbocsátottam, hogy tudatosan lemondtam az elégtételről és a megtorlásról. Ezzel pedig a dolog el van intézve. Ha pedig eszembe jut, akkor jusson eszembe az is, hogy hol és mikor bocsátottam meg. Amikor már kimondtuk egy másik ember felé azt a bocsánatot, és mégis újra betölt minket a harag és a keserűség, akkor ez esetben az érzelmeink nem a valóságos helyzetről adnak képet. Így az érzelmeinek idővel alkalmazkodniuk kell ahhoz a döntéshez, hogy megbocsátottam. Ha viszont hagyom azt követően, hogy megbocsátottam, hogy a haragom továbbra is becsapjon, mintha mégsem bocsátottam volna meg, akkor ez a negatív érzés meg fog maradni. És újra megbántódok. És visszaestem. És emlékezzünk meg, mit mondott Jézus, ha meg nem bocsátjátok az embereknek a ti vétkeiteket, én sem bocsátok meg néktek. És mi történik? A 10 000 talentum adósság visszajön a vállunkra. Hát ezt nem kívánom senkinek. Úgyhogy inkább bocsássunk meg. Isten arra teremtette az érzelmeket, hogy szolgák legyenek az ember életében, nem pedig arra, hogy uralkodjanak rajtunk. Ezért az érzelmeimnek alá kell vetniük magukat az akaratomnak és döntéseimnek, meg kell hajolniuk Isten igéje a Biblia valósága előtt. Még szeretnék egy szempontot zárásként megemlíteni. Vajon magunknak meg tudunk-e bocsátani? Vannak esetek, amikor sokan úgy érzik, hogy képtelen vagyok arra, hogy magamnak megbocsássak. Olyan szörnyű dolgot tettem, annyira felháborított az, amit tettem, hogy nem tudok magamnak megbocsátani. Emlékszem, egyik táborunkban, egy életmód táborunkban voltunk, és egy asszony mondta ezt ki sokszor, úgyhogy kénytelenek voltunk foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy ő dohányzott, és az édesanyja mindig azt kérte az életében, hogy kedves lányom, szokj le erről a dohányzásról, nem jó ez a szokás, tönkreteszi az életedet. Azt mondtam neked, nem mondd meg, hogy mit csináljak, szabad ember vagyok, dohányzott tovább. És az édesanyja meghalt. És amikor meghalt, és ott állt a koporsója előtt, akkor eszébe jutott az édesanyja, amit szokott mondani, és annyira elszégyelte magát, és annyira megharagudott önmagára, hogy azt mondta, hát ezt, amíg élek, meg nem bocsátom magamnak, hogy én ezt tettem az édesanyámmal, és abban a pillanatban abba hagyta a dohányzást. És ezt annyiszor elmondta, hogy ugye és újra erről beszélnünk kellett, és tanítani neki azt a bibliai igazságot, hogy nincs jogunk önmagunkat sem megítélni. Az, aki nem tud magának megbocsátani, annak nincs helyes képe önmagáról. Mert mit tanít a Biblia rólunk? Hogy bizony minden bűnnek a lehetősége ott van bennünk. És hogyha elkövetjük, hát most ne értsetek félre, de túlságosan nem kell meglepődnünk. Hiszen bennünk van a bűnöknek a gyökere. Az emberi természetünk tetőtől talpig romlott. Nincs benne semmi jó. És ha előjön a bűn, hát bizony ilyenek vagyunk. De ha nem tudunk magunknak megbocsátani, ezzel azt fejezzük ki, hogy magunkról jobbat feltételezünk, mint amilyenek vagyunk. Másrészt pedig azáltal, hogy nem fogadjuk el Krisztus megbocsátó kegyelmét, pedig ő adja, ezáltal magunkat Krisztus fölé helyezzük. És ez bizony, sugva mondom, de antikrisztusi magatartás. Krisztus helyébe és ellenében én felülbírálom az ő ítéletét. Hát a Biblia azt tanítja, Pál apostol is kimondta, én nem ítélem meg önmagamat, Isten az, aki megítél engem. Kedves táborozók, nagy téma ez a megbocsátás. Hatalmas, nagy üzenete van itt a Bibliának, aki meg tud bocsátani és elnyerte a megbocsátást, hatalmas isteni ajándékban részesül, és még arra is képes lesz az Isten kegyelme segítségével, hogy a másokban kavargó haragot, ugye gondoljunk egy pohárban lévő vízre, vagy teára, vagy valamilyen üdítőre, úgy lehet megállítani ezt a kesergő harag áramlást, hogyan lehet megállítani? Hogy forogjon az a víz. Ugye a ellentétes irányba végzek egy-két mozdulatot magyarul, ha valaki haragszik rám, jót teszek vele. A Biblia bátorít bennünket arra, hogy a gonoszt jóval győzd meg, tégy jót a te ellenségeddel, És ezáltal, amikor azt mondja, hogy eleven szenet gyűjtesz a fejére, azt fejezi ki, hogy a te jó cselekedeted égető lelkiismeret fuldalást fog kiváltani a másikban, jobb esetben. De akkor is tudomására hozza a másiknak, ha nem, hogy mi nem neheztelünk és nem haragszunk. Ez hoz igazi békét az ember életében. Tanít bennünket a Biblia arra, hogy vizsgáljuk meg életünket, kérjük a Jóistentől, hogy mutassa meg a szívünk rejtekét. Nincs-e bennünk neheztelés és harag? Menjünk el hozzá, vessük ki magunkból, és éljünk a szabadítás kegyelmével. Amen.